Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál Szabó Ferenc.
És Somogyi Viktória.
Szombati adásunk tartalmából.
A szentszéki képviselő felszólalt az UNESCO ülésén a Notre Dame helyreállítása ügyében. Egyezmény született a Vatikáni Gyermekkórház és az ecuadori gyermekkórházak együttműködéséről.
Egyiptomi kopt érsek, a vértanúk nem áldozatok, hanem tanúságtevők. Megöltek egy katolikus papot Ugandában.
Találkozás az élő Istennel, Páter Szabó Ferenc nyári sorozatának második része. Isten nem halt meg. Posztmodern kor, az ember halála.
A szentszéki képviselő felszólalt az UNESCO ülésén a Notre Dame helyreállítása ügyében. Francesco Follo érsek, a szentszék állandó megfigyelője az UNESCO-nál, felszólalt Bakuban a Világörökség Bizottság ülésén. Beszédében a párizsi Notre Dame székesegyház helyreállítási munkáit érintette. Április 15-én érte súlyos tűz kára híres istentiszteleti helyet, székesegyházat. A párizsi érsek bejelentette, eddig 38 millió dollár gyűlt össze, ami az adományozók által ígért összeg pusztán 10%-a.
Francesco Follo érsek, a szentszék állandó megfigyelője az UNESCO-nál, a szervezet azerbajdzsáni ülésén mondott beszédében közvetítette a szentszék kérését. A Notre Dame székesegyházat adják vissza a hívőknek, a nem vallásos embereknek és a következő nemzedékeknek, összhangban azokkal az alapelvekkel, amelyek a kulturális örökség védelmére vonatkoznak, beleértve annak alapvető vallási dimenzióját is, amely elengedhetetlen feltétele hasznosításának.
Follo érsek utalt Ferenc pápára, aki a katasztrófát követő napon üzenetet küldött Michel Opetit párizsi érseknek, amelyben világos szavakkal kifejezte kérését, hogy a Notre Dame székesegyház a helyreállítási munkáknak és mindenki mobilizálásának köszönhetően ismét váljon a város szívének gyönyörű ékszer dobozává, építői hitének jelévé, egyházmegyéje anyatemplomává, Párizs, Franciaország és az emberiség építészeti és spirituális örökségévé.
A jelenlegi helyreállítási és újjáépítési munkálatok során ki kell emelni a Notre Dame istentiszteleti dimenziójának központi jelentőségét, ahogy Michel Opetit érsek is ajánlotta, hogy megmaradjon a hely szent jellege. Ezért elsődleges szempont az istentisztelet és a hozzá kapcsolódó szertartások folytatásának biztosítása. Alapvetően fontos ennek a jellegnek a megőrzése, mert a székesegyházhoz kapcsolódnak különféle tényezők, amelyek egyben kölcsönösen függnek is egymástól. Egyrészt a vallási élet és ennek megnyilvánulási formái, másrészt pedig az istentisztelet és azok a struktúrák, amelyek ezt őrzik. Ezért azok az elemek, amelyeket újjáépítenek, meg kell, hogy feleljenek annak a célnak, amiért az épületet eredetileg építették, hogy megőrizzék identitását. Follo érsek felszólalása a Világörökség Bizottság éves ülésén azt követően hangzott el, hogy néhány nappal korábban megjelentek a sajtóban olyan hírek, amelyek fantáziadús terveket mutattak be a Notre Dame székesegyház helyreállítása kapcsán, mint például egy üvegház létrehozása a tetején.
Az eddig összegyűlt adományok összege 38 millió euró. Erről a párizsi érsek adott hírt a sajtóban. Ez az összeg sokkal alacsonyabb, mint a korábban ígért 850 millió euró felajánlás, amelyet Frank Reister, francia kulturális miniszter jelentett be május közepén. Opetit érsek ennek ellenére bizakodó a jövőt illetően mondván, hogy nagyobb adományok adminisztrációs átfutási ideje hosszabb időt igényel. A Notre Dame székesegyház a katolikus egyház legfontosabb istentiszteleti helye Párizsban. A gótikus építészet egyik legünnepeltebb példája a világon, és 1991 óta a világörökség része. A Notre Dame katedrális jogilag a francia állam tulajdona.
Egyezmény született a Vatikáni Gyermekkórház és az ecuadori gyermekkórházak együttműködéséről. Rocío González de Moreno, az ecuadori elnök felesége, július 10-én szerdán felkereste a római Giannicolo dombon található Gyermek Jézusról elnevezett kórházat, amely a Szentszék kezelésében áll. A Szentszék gyermekkórházának igazgatója, Mariella Enoch, és az egészségügyi igazgató, Massimiliano Raponi kíséretében az ecuadori First Lady megtekintette az intézményt és találkozott a kardiológián és az intenzív osztályon kezelt gyermekekkel. Ezt követően a játékok termében a kisbetegek énekekkel fogadták és rajzokkal ajándékozták meg Rocío González de Moreno asszonyt. A látogatás végén a Gyermek Jézusról elnevezett Vatikáni Gyermekkórház és az ecuadori külügyminisztérium képviselői együttműködési megállapodást írtak alá. Ennek célja, hogy elősegítsék a gyermekorvosi ellátást a közép-amerikai országban. Az egyezmény értelmében a Vatikáni Gyermekkórház és az ecuadori gyermekgyógyászati intézmények közötti közös projektek megvalósítását is tervezik. Egyiptomi kopt érsek. A vértanúk nem áldozatok, hanem tanúságtevők. A hitelleni gyűlölet nevében meggyilkolt keresztény vértanúk nem áldozatok, hanem tanúságtevők. A média tájékoztasson gondosan és felelősséggel, amikor a velük történtekről beszámol. Kerüljék a szenzációhajhász hangvételt és az áldozat szerep hangsúlyozását, amellyel néhány újabb előfizetést akarnak esetleg nyerni. Így fogalmazott a londoni kopt ortodox érsek Amba Angelos azoknak, akik az üldözésnek, az erőszaknak, az elnyomásnak kitett keresztény közösségek érdekében végeznek érzékenyítést és tájékoztatást világszerte.
Angelos kopt ortodox érsek július 4-én csütörtökön szólalt fel a Karold át a Közel-Keletet szervezet által minden évben megrendezett konferencián, a londoni Szent Margit templomban, a Westminster apátság közelében, tájékoztat a Fidesz missziós hírügynökség. A keresztény szervezet a Közel-Keleten élő kiszolgáltatott személyek és közösségek érdekében támogat kezdeményezéseket és projekteket. Amikor támogatni akarjuk ezeket a személyeket és közösségeket, akkor rájuk kell figyelnünk és szenvedésükre, nem pedig saját magunkra. Ne felsőbbrendűen tekintsünk a helyi közösségekre, és ne erőltessük rájuk a saját véleményünket arról, hogy miként éljenek, hanem mindenek előtt rójuk le tiszteletünket az ő sajátosságuk előtt. Fontos meghallgatni őket. Ha a vértanukat áldozatok címkével látjuk el, az megsérti azt, aminek ők magukat tekintik. Nem áldozatoknak látják magukat, hanem tanúságtevőknek. Természetesen ismerjük el védtelenségüket, de ez eltér attól, hogy mit jelent áldozatnak lenni, kérte a londoni kopt ortodox érsek.
Amba Angelos érsek elsősorban arra hívta fel a kommunikációban dolgozók figyelmét, hogy tisztelettel és megfelelően kezeljék a vértanúkat és az üldöztetés eseményeit. Mindannyian a médiából informálódunk, ezért fontos, hogy a média felelősség teljesen szóljon az üldöztetésről, mert a hangzatos címekkel, amelyeket az előfizetők számának növelésére használunk, veszélybe sodorhatunk életeket, figyelmeztet az egyiptomi kopt ortodox érsek.
Megöltek egy katolikus papot Ugandában. Norbert Emmanuel Mugarura atyát július 3-án gyilkolta meg egy egyetemista az afrikai országban, Kampala. Isten igaz szolgálója volt, és sorsának egy tragikus napján szolgálati helyén érte a halál, nyilatkozta Charles Dominique Kagoye testvér, a Luanga Szent Károly társai rend szóvivője a meggyilkolt papról. Robert Asimwe egyetemi hallgatót a rendőrség letartóztatta, miután egy jármű sofőrje feljelentette a fiatalt, aki a lakásában összegyűlt szemét elszállítására bérelt autót tőle. Azt követően fordult a férfi a rendőrséghez, hogy felfedezte a feltételezett szemét között a pokrózba tekert holttestet.
Pater Norbert Emmanuel Mugarura a Luanga Szent Károly társai rend fő előjárója volt idén január 27-e óta. Pater Mugarura 1972-ben született, Bujánya faluban, Ugandában. 1992-ben kérte felvételét a Luanga Szent Károly társai rendbe, ahol 1995-ben tette le fogadalmait, adja hírül a Fidesz missziós hírügynökség. Találkozás az élő Istennel. Páter Szabó Ferenc nyári sorozatának második részét hallják. Isten nem halt meg. Posztmodern kor, az ember halála.
Szellemtörténészek, így Jacques-Marie Henri de Lubac, Martin Buber nyomán Benedek és Ferenc pápa is visszautalnak Friedrich Nietzsche, a modern ateizmus profétája lázas látomására, Isten meghalt. Már a Lumen Fidei bevezetője a második pontban így jellemzi korunk szellemi állapotát. Amikor a hite világosságáról szólunk, hallhatjuk sok kortársunk ellenvetéseit. A modern korban azt gondolják, hogy ez a világosság megfelelő lehetett az ókori társadalmaknak, de az újabb koroknak, a felnőtté vált, eszére büszke embernek, aki arra vágyik, hogy új módon fedezze fel a jövőt, nem jelent semmit. Ebben az értelemben a hit csalóka fénynek tűnik, amely megakadályozta az embert a bátor tudás kimunkálásában. Az ifjú Nietzsche arra szólította fel nővérét, Elizabethet, hogy merjen kockáztatni új utakat járva az autonóm viselkedés bizonytalanságában, és hozzátette, ezen a ponton szétválnak az emberiség útjai, ha a lélek békéjét és a boldogságot akarod elérni, akkor csak higgy, de ha az igazság tanítványa akarsz lenni, akkor kutass, így Nietzsche. A hitet szembeállította a kutatással, innen kiindulva bontakoztatta ki Nietzsche a kereszténység elleni kritikáját, mondván, hogy a kereszténység megfosztva az életet az újdonságtól és a jövőtől, megcsonkította az emberi létet. Így nézve a hit csalóka fény, amely megakadályozza a szabad emberek útját a holnap felé. Így Ferenc pápa Ratzinger nyomán.
A modernitást a Nietzschei Isten meghalt metaforával is szokták jellemezni. A globalizáció erősödésével minden pozitív hozadéka ellenére csak fokozódott az egységesülő világ gazdasági, kulturális, erkölcsi válsága. E világválságban, amelyben benne sodródnak a keresztény egyházak is, nyugtalanul kutatjuk a jövő körvonalait, az emberiség, a kereszténység és az egyház jövőjét. Mit remélhetünk, mit remélhet az újabb nemzedék? Miként tudunk számot adni a bennünk lévő reménységről? A II. Vatikáni zsinat ismert megállapítását idézzük a Gaudium et Spes dokumentumból. Joggal hihetjük, hogy az emberiség jövője azoknak a kezében van, akik fel tudják tárni az utánuk következő nemzedékeknek az élet és a remény forrásait. A 3. évezred elején a kulturális és gazdasági válság kihat az egyházi életre, a keresztények hitére is. A szekularizáció, amelynek van pozitív oldala is, szekularizmussá, vagyis teljes evilágisággá, ateizmussá alakul. Ez már nem a kommunista idők harcos politikai ateizmusa, hanem egyre többen megvannak Isten nélkül. Úgy élnek, mintha Isten nem létezne.
A posztmodern kort viszont már egyes gondolkodók, például Claude Lévi-Strauss vagy Michel Foucault, az ember halálával jellemzik. A 20. század emberarcú barbársága, a totalitárius ideológiák és politikai gyakorlatok embertelensége igazolja azt, hogy ha a nap eltűnik, a vízfény is elenyészik, Pater de Lubac megállapítása. Az Isten képmására alkotott és Istenhez rendelt ember nem lehet igazán ember Isten nélkül. Az ateista humanizmus, ha teljesen következetes, ember ellenes humanizmus, idézték a pápák a nagy jezsuita teológus hajdani diagnózisát. Ezt megtapasztalta a 20. század nemzedéke. Mi az ateizmussal szemben ezt valljuk. Isten nem halt meg, a nap létezik, az örökkévaló nem halhat meg, legfeljebb csak az emberi tudatokból, lelkiismeretekből van távol, számukra rejtőzik. Valami az isteni nap és az emberi szem közé került, az emberi gőg felhője elhomályosítja a napot, napfogyatkozás történt. Erről írt mélyreható elemzést Martin Buber, izraeli osztrák vallásfilozófus, 1953-ban Gotter Finsternis isteni napfogyatkozás című könyvében. Idézem eszmélődését. Az égi fény megfogyatkozása, Isten elhomályosulása jellemzi azt az órát, amelyben élünk. De ezt a folyamatot nem lehet kellőképpen körülírni, pusztán az emberi szellemben végbe ment változásokból kiindulva. Ha a nap elhomályosul, ez azt jelenti, hogy valami történt közötte és szemünk között, tehát a szem nem felelős érte. A filozófia nem gondolja, hogy vakok vagyunk Isten előtt, vakok az ő észrevételére, de azt tartja, hogy ma hiányzik nekünk olyan szellemi forma, mely ösvényt nyit a magasztos képeihez, és lehetővé teszi az Istenek Istene új megjelenését. Ám ott, ahol valami történik, mint most is, az ég és a föld között, az embernek nem sikerülhet a földi gondolkodás szintjén megtalálni a misztérium kulcsát, az, ami az előttünk lévő transzcendencia hatótávolságát nem éri el, csak fokozza annak sötétségét. Tényként vesszük, hogy az ember teljesen kiüresítette önmagában a természet feletti világot. Azok az alapelvek és eszmények, amelyek így vagy úgy az emberbe kapcsolódtak, eltűntek. Igaz, az ember igazi vizávija, akit nem érhet el, ha csupán rá gondol, hanem csak úgy, ha tenek szólítja, vagyis személynek hiszi. Elhomolyosulhat az ember szeme előtt, de azért ő, Isten, továbbra is él. Elfelejtve is, napfogyatkozás mögött élő marad. Az ember eltörli még Isten nevét is, amelynek nincs többé létjogosultsága, ha már többé nem az ember istene, mert már maga az ember Isten nevének szükségszerű megfelelője. Ő, akit a névvel neveznek, már csak az örökké valósága fényében él, nekünk pedig gyilkosoknak kiszolgáltatva a halálnak, a sötétség a lakóhelyünk. Így Martin Buber Nietzsét értelmezve. Buber helyesen figyelte meg, hogy nem annyira az ember vakságáról van szó, hiszen valljuk a Biblia alapján, Isten az embert saját képére és hasonlatosságára teremtette, tehát szellemi és szabad lénynek, aki képes megismerni, felismerni a teremtett világ szemlélése révén teremtőjét, képes te-én viszonyba lépni és párbeszédet folytatni Istennel. De az is igaz, hogy a legtöbb ember megreked a bálványimádásnál, a teremtményeket bálványozza, nem emelkedik fel a személyes isteni. A személyes abszolútum, az Isten iránti érzék hiányzik náluk. Mi keresztények valljuk, hogy az Atya Isten a krisztusi kinyilatkoztatás által jött segítségünkre. Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, tudjuk azt is, hogy Isten fia eljött és érzéket adott nekünk, hogy megismerjük az igaz Istent. Ezzel az ő igaz fiában, Jézus Krisztusban vagyunk, ő az igaz Isten és az örök élet, olvassuk Szent János első levelében.
Találkozás az élő Istennel. Páter Szabó Ferenc nyári sorozatának második részét hallották, Isten nem halt meg, Posztmodern kor, az ember halála címmel.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért.
Köszönjük, hogy velünk tartottak, búcsúznak a szerkesztők,
Szabó Ferenc
és Somogyi Viktória.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Laudétur Jézus Krisztus.
Hírpercek.